Te élvezed a kapcsolatodat Istennel? Jó neked az, hogy hívő vagy? Jó dolog ez az életedben? Ez nem egyszerű provokáció, hanem ezek a legvalóságosabb kérdések, amiket a küldetés témájában fel lehet tenni. Mert minden innen indul. Az a fő kérdés, hogy te tényleg jól érzed-e magadat Krisztus követőjeként. És hogyha nem, akkor az a szívem vágya és a feltett szándékom, hogy a mai délelőttön ez megforduljon benned. Hogyha vannak nyomorúságaid, kétségeid, félelmeid, fenntartásaid esetleg Krisztus követésében, akkor az a szívem vágya, hogy a mai délelőttön átéld azt, hogy valami sokkal nagyobb gazdagságnak a birtokában vagy, mint amit esetleg gondolnál. Hogy amikor úgy érzed, hogy ez nem is igazán testhez álló nekem, hogy nem is annyira megy ez nekem, hogy nincs is igazából annyira kedvem ehhez az egészhez, amit kereszténységnek, meg hívőségnek nevezünk, hogy ez az egész a mai délelőttön egy gyökeres fordulatot vegyen a szívedben. Vagy hogyha te inkább olyan fontolva haladó természet vagy, akkor legalább elinduljon valamilyen változás a szívedben. Ha pedig úgy vagy ma itt, hogy erre a néhány kérdésre az volt a válasz, hogy igen, én jól érzem magamat Krisztus követőjeként, ez az életem értelme, Jézus az életem célja, hajrá, menjünk előre, mondja Tamás, akkor pedig az a vágyam, hogy ebben erősödj meg, vegyél még több erőt, legyél még elkötelezettebb, legyél még tüzesebb, és menjünk előre abban a küldetésben, amit Isten rendelt a számunkra. Mert hogy a küldetés az nem más, mint amikor behívunk másokat abba a nagyszerű, felemelő kapcsolatba, amiben mi együtt élünk az élő Istennel. Ez a küldetés. A küldetés az nem valami kínos feladat, amit el kell végezni. A küldetés nem egy elhordozhatatlan kihívás, aminek lehetetlen megfelelni. A küldetés nem valami olyan, amihez az embernek nem fűlik a foga, de hát mégis azt mondja az Isten, hogy ezt csinálni kell. A küldetés az az, amikor felméred, hogy milyen végtelenül nagyszerű az a gazdagság, amiben Isten a vele való kapcsolatban meghív. És amikor megérted, hogy ez milyen nagyszerű, mennyire felemelő, milyen felszabadító, mennyire nincsen másnak értelme, akkor azt tudod mondani másoknak is, hogy hát ember, látom, hogy egész jól működik az életed, de tudtad, hogy van még ennél sokkal több. Gyere, szeretném neked megmutatni. Vagy azt mondod, hogy ember, barátom, hát látom, hogy nem működik az életed. Hogy ramadj, hogy bukdácsolsz, hogy az az élet, amit élsz, nem nevezhető életnek. Akkor pedig pláne tudod azt mondani, hogy gyere, szeretnélek meghívni egy olyan kapcsolatba, ami nélkül az én életem sem lenne ilyen. Ami nélkül én sem lennék ugyanaz az ember, mint aki vagyok. Tegnap este Zámbori Soma arra a kérdésemre, hogy mit üzennél azoknak, akik még kétségek között vívódnak, hogy az, amiről itt beszélgetünk, az valóság-e? Mit üzennél nekik? És erre az volt a válasz, hogy azt üzenném nekik, hogy itt arról van szó, hogy kapcsolatba kerülhetnek egy olyan atyával, aki szereti őket, aki megbocsát nekik, aki által többek és jobbak lehetnek. Azt mondta, hogy én nem vagyok az apák gyöngye, de Isten nélkül nem lennék ilyen apa. És hát szeretném elmondani, hogy ebben volt némi szerénység, mert ahogy itt beszélt a saját édesapaságáról, az abszolút példaértékű volt. Krisztus nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk. És hogyha miközben ezt mondom, közben az jár a fejedben, hogy igen, Tamás, olyan jó lenne, de hát nekem annyi nehézségem van, nekem olyan nehezen megy Krisztust követni. Akkor gyere, fogjunk kezet. Nem arról beszélek, hogy amikor megérted a küldetést, akkor hirtelen tökéletesnek érzed magadat. Nem arról beszélek, hogy amikor megérted a küldetést, akkor úgy érzed, hogy igen, ide nekem az oroszlánt is, menjünk együtt, halleluja az Úr nevében. Nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy amikor megérted a küldetést, akkor hirtelen felismered és megérted, hogy olyan erőforrásoknak a birtokosa lehetsz, amik mások számára nem elérhetők. És amikor te elcsüggedsz, akkor azonnal tudod, hogy hol elérhetők ezek az erőforrások. Amikor úgy érzed, hogy nem vagy tökéletes, hogy inkább ne nézzenek rád, és kicsit elbújnál, akkor tudod, hogy hova jöhetsz azért, hogy visszanyerd az erődet, hogy visszanyerd az önbecsülésedet, hogy újult erővel tudj tovább menni az úton. A küldetés tehát nem más, mint amikor behívsz másokat abba a páratlanul nagyszerű kapcsolatba, amiben te együtt élsz az élő Istennel. Mert hogy a küldetés onnan indul, hogy erőt merítesz abból, hogy te kivé váltál Krisztus tanítványaként. Minden innen indul. Erőt merítesz abból, hogy te kivé váltál Krisztus tanítványaként. Nézzétek, mit olvastunk a 16-17. Versben. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Hát most érkeztünk meg önmagunkhoz. Miért mondom ezt? Hol halt meg Jézus? Úgy van, Jeruzsálemben. Amikor a Szentlélek ígéretét mondja Jézus a tanítványoknak, hova hívja őket? Azt mondja, hogy maradjatok itt Jeruzsálemben, és várjátok meg az Atya ígéretét, hogy eljön hozzátok a Szentlélek erővel. Tehát Jézus halála után ennél a beszélgetésnél a tanítványok Jeruzsálemben vannak. Később Jeruzsálemben vannak, és ott kell megvárniuk az Atya ígéretét. A pünkösdi események Jeruzsálemben történnek. Akkor miért kell Jézus feltámadása után a tanítványoknak visszamenniük Galileába? Azért, mert Galileából indult az ő küldetésük. Mert Galileában találkoztak először Jézussal. Mert oda kötődik mindaz, ahonnan az ő Krisztus követésük indul. Vissza kellett menniük arra a térségre, arra a hegyre, ahol Jézussal először találkoztak. Bele kellett szagolniuk abba a levegőbe, amit 3 évvel ezelőtt átéltek. Újra vissza kellett menniük azokra a tájakra, nézniük kellett azokat, az eseményeket, vissza kellett gondolniuk azokra a történésekre, amik 3 évvel ezelőtt történtek. És miért volt erre szükség? Azért, mert 3 évvel azelőtt nem ott tartottak, mint ahol 3 évvel később Jézus feltámadása után. Innen indul a küldetés. Nem véletlenül hívja vissza őket Jézus ugyanoda. Azt mondja nekik, hogy gyertek fiúk, és nézzétek meg, hogy kivé váltatok, mióta velem jártok. Nézzétek meg, hogy micsoda fantasztikus átformálódásban volt részetek az elmúlt 3 évben, mióta az én követésemre szegődtetek. Gondoljatok vissza arra, hogy kik voltatok ti nélkülem. Miről szólt az életetek? Lehet, hogy nagyszerű halászok voltatok. Lehet, hogy olyan vámszedők voltatok, hogy a faluban mindenkinél gazdagabbak voltatok. Lehet, hogy olyan elkötelezett hazafiak voltatok, olyan kőkemény pártpolitikát vittetek, hogy csodátokra járt mindenki a környéketeken. Mert hogy ezek voltak a tanítványok. Halászok, vámszedők, zélóták. És nézzétek meg, hogy hogy zajlott volna, hogyan alakult volna az életetek, ha azon az úton mentek tovább, és nézzétek meg, hogy kivé váltatok, és milyen gazdagság birtokosaivé lettetek az elmúlt 3 évben. És még ebben a nagyszerű visszaemlékezésben is nézzétek meg, hogy mi a tanítványok reakciója. Annyira emberi. Ezért nem kell szégyelnünk magunkat Jézus előtt, hogyha időnként kételkedünk. Mert nézzétek, erre a meghívásra, hogy gyertek, gondoljátok végig, mi történt veletek, azt olvassuk, hogy néhányan leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Ott áll a szemük előtt a feltámadt Jézus. És némelyek kételkednek a szívükben, hogy ez valóság-e. Ez van, testvéreim. Ez van. Hogy időnként úgy érzed, hogy magasan jársz, nagyon elől, fenn Krisztus követésében, néha pedig úgy érzed, hogy nekem valami nem stimmel, nekem ez most nem jön össze, én ebben most nem tudok hinni. De Jézus minden esetben odahív, visszahív, és azt mondja, hogy szeretnélek elküldeni. Ha most még kételkedsz is, nem baj, gyere! És figyeljétek meg, gyere itt a csapattal együtt. Ha kétségeid vannak, vívódásaid, vagy nem éppen a legjobb paszban vagy mostanában a hiteddel kapcsolatban. Egy dolgot soha ne tévesz szem előtt. Gyere a csapattal együtt. Gyere a gyülekezettel együtt, mert itt jó helyen vagy. Mert itt oda fogunk állni melléd, hogyha megbillennél. Mert itt szeretnénk ott lenni a kétségeid közepette is. Mert ezen a helyen van lehetőséged, még hogyha megfáradtál is, és már kezedbe sem tudod venni a Bibliát. Ezen a helyen van lehetőséged, hogy csak le kell ülnöd, és hallgatnod kell az élő Isten szavát. De ott kellett lenniük még a kételkedő tanítványoknak is bent a csapatban. És végig kellett gondolniuk, hogy kivé váltak ők Krisztusban, és Krisztus követőiként az elmúlt 3 évben. És erre hívlak most benneteket is. Gondold végig, mióta vagy Krisztus követője? Mi történt az elmúlt 1, 2, 5, 10, 25, 40 évben? Hol lenne ma az életed Krisztus nélkül? Hol lennél ma Krisztus nélkül? Ahhoz, hogy be tudj hívni másokat ebben a nagyszerű kapcsolatban, neked kell tudnod, hogy ez egy nagyszerű és páratlan kapcsolat. És ehhez időnként meg kell állnod, és azt kell mondanod, hogy ha ott akkor, 1900 valamikor, ha ott akkor, 2000 valahányban nem mondom azt Krisztusnak, hogy gyere és légy az életem ura, akkor ma nem lennék itt. És hát változatos történeteket hallgathatnánk arról, hogy hol lennénk ma. Hogy hol lennének a kapcsolataink, hol lenne a házasságunk, hol lenne a gyerekünkkel való kapcsolatunk, hol lennének az anyagi kérdéseink, hogyha nem lennénk Krisztus követői. Azt mondja Jézus nekik, hogy menjetek el, de az eredetihez talán sokkal hasonlóbb, hogyha azt mondanánk, hogy elmenvén tehát, menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Hívjatok be mindenkit abba a kapcsolatba, ami nektek van velem. Tegyetek tanítványá. Meséljetek arról, hogy milyen tanítványnak lenni. Hogy lehet valaki tanítványá tenni? Krisztus tanítványainak nincsen kitűzőjük, nincsen egyenpólójuk, Krisztus tanítványainak nincsen pártagkönyvük, semmink nincs. Tudjátok, mink van? A hitünk, a közös meggyőződésünk. Ez az, ami összeköt bennünket, hogy Krisztus tanítványának lenni a legnagyszerűbb dolog ezen a világon. Amikor tehát azt mondja Jézus, hogy elmenvén tehát menjetek, és tegyétek őket tanítványokká, akkor ez nem azt jelenti, hogy ráhúzod az uniformist, hogy azt mondod, hogy gyere, legyél olyan, mint én. Nem, azt mondjuk, hogy gyere be ebbe a kapcsolatba, mert tanítványnak lenni mindennél nagyszerűbb. elmenvén. Ez azt jelenti, hogy a küldetés nem időszakos. A küldetés nem kampányszerű, hanem egy életforma. Úgy is mondhatnám, hogy ahogyan éltek, ahogyan jártok, keltek, úgy hívjatok be másokat ebbe a kapcsolatba. A tanítványok pontosan ezt látták Jézustól. Most, hogyha egy ilyen széles kameraállásból tekintenénk rá, egy ilyen nagy totálból néznénk az evangéliumokat, akkor kis túlzással azt mondhatnám, hogy Jézus mit csinált? Rengeteget gyalogolt, ment, rengeteget kajált, bement az emberekhez, és együtt evett velük, és rengeteget beszélgetett az emberekkel. Ennyi. Ez volt Jézus titka. És kiforgatta a sarkából a világot. Amikor tehát misszióról beszélünk, küldetésről beszélünk, az nem egy feladat, amit el kell végezni, az nem egy program, amit meg kell valósítani, és egészen addig, amíg erre így tekintünk, addig nyögvenyelős lesz. Addig úgy fogod érezni, hogy jó, hát majd kitalálják a vezetők, hogy hogy kéne ezt a missziót csinálni, majd hozzák az ötleteket, hogy milyen programokat kéne megvalósítani, majd hozzá szervezik a csapatot, hogy kinek is kellene ezt megcsinálni, aztán én meg majd meglátom, hogy eljövök-e. Na hát pontosan annyira fog növekedni itt közöttünk Isten országa, amennyire helyes képed van a küldetésről. Mert ha így tekintesz rá, mint ahogy az előbb most felvázoltam, akkor ne várj nagy növekedést itt a gyülekezetben. De akkor hozzáteszek még egy dolgot. Akkor ne várj nagy növekedést a saját életedben sem. Mert pontosan annyira fog a te jelenléted által növekedni Isten királysága, amennyiben te növekedsz Isten királyságában, a Krisztussal való kapcsolatodban. Mert annyit, és úgy fogsz, és lesz kedved átadni és elmondani Isten királyságából a környezetednek, amennyire számodra ez fontos, értékes és nagyszerű. Úgyhogy ahelyett, hogy ez a felszólító módú alak lebegne a szemed előtt, hogy menjetek el, ennek van egy ilyen leterhelő küldés érzete, hogy akkor most el kell mennem, tehát hova menjek? Hát nekem nincs időm arra, hogy elmenjek. Azt majd csinálják a misszionáriusok, meg a lelkipásztorok. De nem, Jézus nem erről beszél, nem azt mondja, hogy menjetek el, hanem azt mondja, hogy ahogyan jártok, keltek, legyetek jelen az emberek életében. És hogy a számodra jó dolog tanítványnak lenni. Ha neked fontos ez a kapcsolat velem, hát akkor ez túl fog csordulni. Akkor nem tudod azt mondani, hogy nekem most nincs kedvem erről beszélni. Hogy én most ehhez fáradt vagyok, én most nem megyek el, hogy ezt majd csinálják a testvérek. Hanem akkor az lesz, hogy ahogyan ott vagy az emberek között, mert felteszem, emberek között mozogsz, még aki az elmúlt időszakban home office-ban dolgozik, az is megfordul emberek között, mert időnként kimész a házad ajtaján, akkor emberek között vagy. Elviszed a gyereket iskolába, óvodába, emberek között vagy. Elmész gyógyszerért, mert náthás vagy, emberek között vagy. Elmész a boltba, emberek között vagy. És így tovább. De a legtöbben hol vagyunk? A munkahelyeinken, emberek között. Emberek sokaságával találkozunk nap, mint nap. És szeretnélek felszabadítani is titeket arra, hogy a küldetés az egy életforma. Nem időszakos, nem kampányszerű, nem olyan, amit ki kell pipálni, hanem olyan, amiben jelen kell lenni. De jelen lenni nem nehéz akkor, hogyha ez az életednek a legfontosabb dolga. Aztán folytatja Jézus, hogy megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A tanítványság egy életforma, amiben a változás lehetséges, és amiben a változáshoz szükséges erő elérhető. És higgyétek el, hogy lehet, hogy ti ezt már sokszor hallottátok. Ilyen vagy olyan formában, különböző aspektusokból erről gyakran beszélek. De tudjátok, hogy miért kell erről gyakran beszélni? Azért, mert ott kint embereknek a százezrei, milliói vágynak ugyan a változásra, de nem tudják, hogy hogyan. Szeretnék, hogy a házasságuk ne essen szét. Szeretnék, hogy valahogy utat találjanak a gyerekükkel való kapcsolathoz. Szeretnének megszabadulni a függőségeikből. Szeretnének egy normál, kiegyensúlyozott életet élni. Szeretnének kiszabadulni az adósság spiráljaikból, de nem tudják, hogy hogyan. Ezért aztán a házasságok döntő többségében szétmennek, ezért aztán az emberek a vágyaikon nem tudnak uralkodni, ezért aztán az adósság csapdából kikeveredni gyakorlatilag lehetetlen, ezért aztán széttört emberi életeket és kapcsolatokat látunk magunk körül. De te tudod, hogy a változás Isten országában tanítványként lehetséges. Tudod, hogy honnan tudom? Úgy, hogy a legtöbben úgy ültök ma itt, hogy valamikor vagy ezen a helyen, vagy egy másik gyülekezetben, vagy ennek a bemerítő medencének a partján, vagy egy másik bemerítő medencének a szélénél ott álltatok fehér ruhában, és bizonyságot tettetek arról, hogy Jézus megváltoztatta az életemet. Hát ezért tudom biztosan, hogy a közös hitünk és meggyőződésünk az, hogy tanítványként a változás lehetséges. Úgyhogy arra hívtalak benneteket néhány perccel ezelőtt, hogy gondolj vissza arra, amikor indult az életed Krisztussal. Most pedig arra hívlak benneteket, hogy gondold végig, és emlékezz vissza arra a pillanatra, amikor ott álltál a medence partján, fehér ruhában. Hogy érezted akkor magadat? Én úgy éreztem magam a gyerekek, hogy mindent megnyertem. Hogy minden az enyém. Hogy innentől kezdve soha többé nem leszek egyedül, mert kapcsolatom van az élő Istennel. Hogy találtam egy fantasztikus gyülekezetet, ahol mindenki ugyanabban az Istenben hisz, mint amiben én. Hogy a kérdésekre, amik nyomasztottak évek óta, válaszokat kaptam, sőt, minden kérdésre innentől kezdve válaszokat fogok kapni, mert az Isten igéje megbízható. Emlékszem a bizonyságtételemnek egy mondatára. Azt mondtam, hogy azt hittem, hogy az élet szürke és színtelen. És tudjátok, most már tudom, hogy Jézussal együtt színes. És gondolom, hogy a ti történeteitek is hasonlók az enyémhez. Azért döntöttél úgy, hogy fehér ruhát öltesz. Azért döntöttél úgy, hogy oda szánod Krisztusnak az életedet. Azt mondtad, és a legtöbbször ezt tapasztalom a bemerítkezőkön, az első lépések beszélgetés sorozatnak a vége felé járva, hogy hát tűkön ülnek, hogy mikor merítkezhessenek be. Hogy már alig várják, hogy odaállhassanak, vallást tehessenek. Van bennük egy jókora izgalom, hogy hát kiállni ennyi ember elé, hát én sose szoktam ilyet csinálni. Jó, azon túl leszel azon az 5 percen, de nézd meg, hogy mi az, amiben te most belépsz, az Isten királysága. Emlékezz vissza arra, hogy milyen volt azt mondani, hogy Krisztusban új életet nyertem. Milyen volt azt mondani, hogy én tényleg megtisztultam, mert a fehér ruha az egy szimbólum, egy jelkép. Milyen volt azt mondani, hogy egy csomó hülyeséget csináltam az életemben. Nem is vagyok rájuk büszke. Nem vagyok büszke arra, amiket tettem. Nem vagyok büszke arra, amiket mondtam. Nem vagyok büszke arra, amiket már nem tudok meg nem történté tenni. Nem vagyok büszke arra a sok fájdalomra, amit okoztam másoknak az életében, meg a saját életemben is. De ha valamire büszke vagyok, akkor az az, hogy Krisztus fehér ruhába öltöztetett, mert elvette a bűneimet. Amikor tehát azt mondja Jézus, hogy megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor azt mondja, hogy ebbe hívjátok be őket. Mert ti tudjátok, hogy a változás lehetséges, és ti tudjátok, hogy a változáshoz szükséges erő elérhető, mégpedig Krisztusban, és sehol máshol. Nézzétek, ezt mondja Pál apostol az első korintusi levél 6. fejezetének 11. versében. Mert ti megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Ez a valóság. És hogyha most úgy érzed, hogy ez, amiről beszélek, ez már fájdalmasan távol van, valahol nagyon messze, ott az ősidők kezdetén, talán igaz se volt. Akkor hívlak most arra, hogy fogadd el, szabadulj fel, könnyebbülj meg, hogy ez igaz. Ez rád is igaz. Amikor ott álltál, az igaz volt. És hogyha most nem érzed ugyanúgy magad, mint ott annak idején a bemerítésednél, nem baj. De tudnod kell, hogy az te vagy. Te vagy az, aki megmosattattál, aki megszentelődtél, aki megigazultál Krisztus nevében és az Isten lelke által. Ez te vagy. Ez a te erőd. Ide gyere vissza. Ebbe kapaszkodj bele, bármilyen élethelyzetben vagy is most. Aztán szintén Pál apostol a római levél 6. fejezete 4.-5. versében ezt mondja. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. A mi erőnk abban áll, hogy hiszünk a feltámadásban. Az a probléma a mai kereszténységgel, hogy ez valahogy nem olyan vonzó neki. Igen, igen, majd fel is támadunk, kit érdekel? Nekem legyen jó most. Ez a mai kereszténység problémája. Nekem legyen jó most. És gyerekek, ez egy borzasztóan önző, egoista magatartás. Nekem legyen jó most. De az evangélium üzenetének a szíve az az, hogy ha megszabadultál a bűneidtől Krisztusban, és új életben jársz, akkor értsd meg, hogy a te valódi erőd, ami átvisz nem csak ezen az életen, hanem átvisz egyenesen a halálon is, amin emberek nem tudnak átmenni, az az, hogy Jézus feltámaszt téged a halálból. És hogyha ezt tudod, akkor a feltámadás ereje az mindenen át fog vinni az életedben. De ha nem ez van a középpontban, akkor mindig elégedetlen leszel. Akkor soha nem lesz jó semmi, amikor mindig kell még valami, hogy itt és most jól érezzem magam. De a mi üzenetünknek a lényege, a te erőd, ahonnan erőt tudsz meríteni, az az, hogyha Jézus annyira szeretett, hogy feláldozta magát a bűneimért, és új emberré válhattam, és fehér ruhát kaptam, és nekem örült az egész menny. Hoppá, hoppá. Akkor tudnod kell, hogy az csak a kezdet volt, de amifelé tartunk az, hogy Jézus fel fog támasztani téged a halálból, hogy megyünk a tökéletes világba. Hát nem ez a legnagyszerűbb hír. Nem ez az, ami a mai nehézségeidben is erőt adhat. Betegek vagyunk, elcsüggedünk, fájdalmaink vannak, Családi nehézségeink vannak, házassági nehézségeink vannak, kapcsolati nehézségeink vannak, munkahelyi nehézségeink vannak, anyagi nehézségeink vannak, és akkor azt mondanád, hogy jó, van, feküdjünk le, aludjunk, ezt legjobb lenne meghalni. Nem? De ebben a helyzetben a te erőd, a mi erőnk az az, hogy ennek egyszer vége lesz. És bárhogyan próbálod nézni, nem fogsz találni a Bibliában mást, hogy mi a lényeg, mert ez a lényeg. Mert Krisztus első követői és az őskeresztények ezt tudták. Nem azért nem beszélnek másról az apostolok, mert hogy akkor még nem tudtak többet Istenről. Ójé, bár értenénk őket, értenénk Istent annyira, mint amennyire ők értették. Hát a szavaikból, az Isten ismeretükből Biblia lett. És számukra ez volt a legfontosabb. Megmosattatok, megszentölöttetek, és egyé lesztek vele az ő feltámadásának hasonlóságában. Képzeljétek el, hogy még a 8 éves kislányom is, amikor nehézsége van, amikor úgy érzi, hogy méltatlanul bántják. Amikor úgy érzi, hogy az élet nehéz. És nem tudom ezt félre söpörni, hogy jaj, Bíborka, semmit se tudsz még az életről. Tudnád, milyen nehéz 36 évesen. 4 gyerekkel. Közülük az egyik te vagy. Vagy milyen nehéz 60-70, nem tudom, sok évesen. Hát pontosan tudom, hogy neki a fájdalma valóságos. És ez az élet tragédiája. Hogy 5 évesen, 8 évesen már azt éljük át, hogy az élet nehéz. És tudjátok, ilyenkor mit szokott mondani? Azt szokta mondani, hogy de jó lenne már a mennyben. Mert hála Istennek, és bízom benne, hogy valahogy ebben kitart, hogy tudása van arról, hogy a mennyben nem lesznek ezek többé. Hogy az 5 éves Annabel lányom azt mondja, hogy majd, ha nagy leszek, és a mennyben leszek. Értitek ezt? A menny valósága számára. Majd, ha nagy leszek, és a mennyben leszek. Ez azt jelenti a számára, hogy a menny az nem valami távoli, nagyon valami izé, ami inkább félelmetes, mint vonzó, hanem azt tudja, hogy a mennyben jó lesz. És akkor szoktam nekik mondani, hogy a mennyben minden nap szülinapozni fogunk. A mennyben minden nap csokit eszünk. És nem fogunk elhízni. Halleluja. És még én is minden nap csokit eszek, mert cukorbetegség sem lesz, meg semmi egyéb nyavaja. Na ez a mi üzenetünk. És hogyha ebben megerősödsz, és ez áll az életed középpontjában, akkor brutál nehéz lesz továbbra is minden. De tudod, hogy hova tartasz. És ez lesz a te erőd, ami erőt ad a változásokhoz. A változásokhoz. És végül azt mondja Jézus, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A tanítványság tehát egy életforma, amiben együtt fedezzük fel az örökségünket. És itt érkezünk meg ahhoz, amivel indítottam is ezt az Isten tiszteletet. Hogy gazdagok vagyunk. Csak a bankszámlánk, az aranytartalékaink, a gazdagságunk egy olyan széfben van elhelyezve, ami egy távoli országban van. És ezért aztán nem is mindenkiben tudatosul az, hogy ez valóság. De szeretném, hogy tudd, hogy ez valóság. Nem csak egy szónoki fortély ez, vagy egy jól hangzó, spirituális minibátorítás, hogy gazdag vagy. Nem, valóságban az vagy. De kőkeményen. A világ jelenlegi top 10 vagy 10 000 leggazdagabb emberéhez képest összehasonlíthatatlanul gazdagabb vagy. Amikor azt mondja Jézus, hogy tanítsátok az embereket arra, hogy tartsák meg mindazt, amit én parancsoltam nektek, akkor ezt azért mondja, mert tudja, hogy ha az ő gondolkodás módja mentén szervezed az életedet, ha komolyan veszed az ő parancsolatait, hogyha beállsz abba, amit ő mond, akkor az életed gyümölcsözővé, prosperálóvá válik. Mert az embernek minden nyomorúsága onnan kezdődik, hogy Isten egyszer azt mondta, hogy bíz bennem, hogy engedelmeskedj nekem, értsd, tartsd meg, tartsd be azt, amit mondok, és minden nyavajánk, nyomorúságunk onnan indul, hogy azt mondtuk, hogy nem. Hát lehet azt mondani, hogy nem, csak akkor itt fogunk kikötni. És ezért aztán ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy pontosan annyira kezd működni az életed már itt a Földön is, amennyire komolyan veszed Isten parancsolatait. Amennyire komolyan veszed azt, hogy Jézus azt mondja, hogy annyira várhatsz megbocsátást a mennyből, amennyire te megbocsátasz az embertársaidnak. Nem egyszerű feladat, de ez egy parancsolat. Annyira várhatsz előrehaladást, amennyire képes vagy a fele barátaidat szeretni. Egy másik parancsolat. És akkor sorjázhatnánk, vehetnénk végig, hogy mi mindenről beszél az Úr, és ugye a hegyi beszédben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő az Isten. Tehát az egész Bibliát tekintsd végig, nézd meg, hogy Istennek mennyi igazsága van, mennyi praktikus bölcsessége van, amit hogyha komolyan veszel, akkor az életed működni fog. Egyébként pedig ne várd, hogy működjön, mert nem tud működni. Mert ha felfüggeszted Isten parancsolatainak az érvényességét, akkor kivonod őt a képletből, és elindul az életed az amortizáció felé. Mint ahogy ez történik az emberiséggel a bűnbe esés óta. Azt is mondhatnám, hogy Krisztus parancsolatai az az erőforrás, amit a Szentlélek segít neked kiaknázni. De ehhez tisztában kell lenned azzal, hogy mik Isten parancsolatai, mik Isten igazságai. És hogyha tudod ezeket, akkor a Szentlélek jön és segít kiaknázni. Az talán a legfájdalmasabb, amikor azt látom, hogy keresztények élik az életüket, és tudják azt, hogy rájuk bízott Isten egy gazdagságot, valahogy ez a kép, ez megvan bennük, hogy valahol nekem ez jó dolog. Sőt, el is várják azt Istentől, hogy hát ha már bízom benned, akkor csinálj már valami jót az életemben, de közben, amikor arról van szó, hogy jól van barátom, akkor gyere, tegyük rendbe az életedet. Ezen a területen itt kellene változtatni. Nézd csak, én így gondolkodom erről. Ha komolyan veszed, működni fog. És akkor azt mondják az emberek, hogy ho-ho, hát azt azért nem. Köszönöm, de azt nem kérem, hogy irányíts, csak hogy legyen jó. Nézzétek, mit mond János apostol az első levele 5. fejezet 3. részében. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Miért nem nehezek János szerint Jézus igazságait megtartani, az ő parancsolatait megtartani? Hát azért, mert aki szereti őt, hogyha onnan indul, hogy az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsolatait. Hogyha szereted őt, akkor szeretetből fogsz engedelmeskedni. Nem kényszerből, nem nyomásból, nem azért, hogy kipipáld. Szeretetből. És szeretetből sokkal könnyebb engedelmeskedni. És zárszóként az utolsó igevers erre a mai napra. Fedezd fel az örökségedet. Fedezd fel, hogy milyen gazdag az a világ, amiben Isten meghív. Már itt a földön, hát még ott a mennyben. Fedezzük fel együtt, hogy milyen gazdagságra hívott bennünket az Úr. Nézzétek, Pál apostol értette ezt, és azt mondja a Kolossei levélben. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Hát én le vagyok nyűgözve Pál apostolnak ezen a magabiztosságán. De ez nem olyan, ami csak Pál apostolnak a kiváltsága volt. Itt nem kell szerénykedni, hogy hát igen, Pál apostol mondhatott ilyet, mert ő volt Pál apostol, de hát azért én hogy mondjam már, hogy az Isten ereje hatalmasan működik bennem. Hát így, mondd azt Pál apostollal együtt, hogy a Szentlélek, az erő lelke, a feltámadás ereje hatalmasan működik bennem. És tudod, mikor mondd ezt leginkább? Amikor egyáltalán nem érzed ezt. Legyen ez a te megvallásod. Uram, itt vagyok a gödör mélyén. Elszúrtam, elrontottam, nem vagyok méltó. De a te erőd hatalmasan működik bennem. Hatalmasan. Gyere, tisztíts meg, bocsáss meg, szabadíts meg, és add nekem a te erődet, hogy hatalmasan működjön bennem, hogy tudjam tanítani az embereket a te parancsolataidra, hogy tudjam behívni őket a te királyságodba. Tudjátok, Dávid az 51. Zsoltárban, ami az ő nagy bűnvallása. Ott van, értitek, a Becsabéval történt affér után. Normális esetben király sem maradhatna. De ő bocsánatot kér az Úrtól. Ez nem volt egy egyszerű bocsánatkérés azért, nyilvánvalóan, de egy tiszta szívű bűnvallás. És tudjátok, mivel zárja a mondását? Azt mondja, hogy Uram, teremts bennem tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennem. Miért? Hogy tudjam tanítani a te utadra az alázatosokat. Hogy megtérésre hívhassam a bűnösöket. És akkor azt kérdezem, hogy mi van? Hogy egy olyan ember, aki most követte az egyik legrútabb bűnt, az imádkozik úgy, hogy én tudjak tanítani másokat? Igen, mert Dávid fölismerte azt, hogy egyedül Isten tud neki tiszta szívet adni. Egyedül ő tudja megerősíteni benne az erős lelket. És hogyha ez így van, akkor pont ettől leszel te is hiteles. Azt mondani, hogy én is elbuktam. Én is elrontottam. Én is csináltam hülyeségeket. De Isten az, aki meg tudja erősíteni bennem a tiszta szívet, az erős lelket. És gyere, hívlak be ebbe a tanítványi kapcsolatba. Amen. Három kérdés a hétköznapokhoz. A te életedben mennyire van jelen életformaként a küldetés? 2. Te hogy emlékszel vissza a bemerítésedre? Vissza tudsz nyúlni hozzá, mint az identitásod forrásához? És 3. Te hogy emlékszel vissza, ja igen, bocsánat, itt a kettes pont maradt bent a jegyzetben, a harmadikat azt kivetítve láthatjátok. Tisztában vagy vele, hogy milyen gazdag örökséged van Krisztusban? Ez mennyire határozza meg a hétköznapjaidat? Ez a gazdag örökség. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, és kérjük ezt az erőt az Úrtól.